SMS-e gyöngyvérrel.
Műsorunk tartalmából. Először osztottak diplomát a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. Megérkeztek a Rákóczi Szövetség iskolatáskái a romániai magyarsághoz. Székely népviselet és 1000 székely leány napja volt az elmúlt hétvégén. Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink, Veres Emese vagyok a részletekkel. Háború, bizonytalanság és légi riadók árnyékában kezdték meg tanulmányaikat, most pedig történelmet írtak. Az egykori főiskola átalakult, és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem mostani évfolyama már egyetemi diplomát vehetett át. A végzősök szerint a diploma nem csak személyes siker, hanem annak a bizonyítéka is, hogy a kitartás és a szülőföld iránti elkötelezettség a legnagyobb időkben is meghozza gyümölcsét. Részlete kíváncsik Attilától.
Egyetemi éveink a háború kitörésével egy időben 2022-ben kezdődtek. Ez a történelmi törésvonal csendben, de nagyon is jelenvalóan végigkísérte mindennapjainkat. Tehát azt mondhatjuk, hogy egy többszörösen nehezített körülmények között végzett évfolyam vagyunk, de hatalmas megtiszteltetés számunkra, hogy mi vagyunk az első olyan évfolyam alapképzésben, akik már nem főiskolai, hanem Rákóczi egyetemi diplomát vehettek át.
Fogalmaz Bacskai Dorina, aki szintén átvehette a Beregszászi Rákóczi Egyetem diplomáját. Orosz Ildikó elnök kiemelte, a friss diplomások jelentik a kárpátaljai magyar közösség jövőjét. Az előttük álló feladat nem csak a szakmai helytállás lesz, hanem az is, hogy a háborút követően részt vegyenek a magyar élet helyreállításában.
Több mint 300-an kaptak ma diplomát és különböző szintű diplomát VSC és MSC szinten. Mi nagyon büszkék vagyunk rájuk, és úgy látjuk, hogy bennük van Kárpátalja jövője. Ők azok, akiknek majd ezt a régiót nagyon reméljük minél hamarabb bekövetkező béke után helyre kell állítani. Nekik kell majd az itt maradottakba tartani a lelket, továbbvinni azt a hivatást, azt a folyamatot, amit mi elkezdtünk, amit a kárpátaljai magyarság előttünk lévők is elkezdtek, hogy az óvodától az egyetemig legyen egy teljes körű anyanyelvű oktatási rendszer, akik mindig adnak a közösség számára értelmiséget. Erre is hívtam fel a figyelmet, hogy az ő feladatuk lesz egyébként a háború után hidat építeni magyar-magyar és magyar-ukrán között is. Sokat kell dolgozni, hogy a háborús hangulat véget érjen, és valódi béke legyen Kárpátalján.
A Beregszászi Rákóczi Egyetem folyamatosan bővíti képzési kínálatát. A következő tanévtől már pszichológia és színművészet alapképzésre is várják a jelentkezőket, miközben a korábban indított szakok továbbra is elérhetők. Az intézmény célja, hogy minél több fiatal számára biztosítson korszerű, magyar nyelvű felsőoktatást Kárpátalján. Csernicskó István rektor.
Minden egyes évben különlegesnek érezzük azt a kimenő évfolyamot, amely éppen elhagyja az intézményt. Most különleges az idei végzős társaság, mert először adhattunk át egy jó nagy kibocsátott évfolyamnak egyetemi okleveleket. Azok a fiatalok, akik ma diplomát kaptak, nem könnyű időszakban voltak diákok. De úgy gondoltuk, hogy nem tehetnek arról, hogy az országban háborúdul, nem tehetnek arról, hogy milyen körülmények között töltjük a mindennapjainkat. Ők most diákok, ők most szereztek a tudásukról tanúbizonyítást, egy oklevelet. Éppen ezért egyértelműen az a döntés született, hogy megtartjuk ezt a diplomatot. Az intézmény életében is, és a diplomát kapott fiatalok életében is meghatározó esőnén az, hogy 300 fölötti hallgató, fiatal kárpátaljai magyar értelmiségi lép ki a mindennapokba. Egy közösség számára, egy kicsi közösség számára, mint amilyen a miénk, az ilyen napok jelentik azt, hogy van jövő, van kiért, van miért dolgozni, és ami nagyon fontos, van kinek is dolgozni. Összesen 34 képzésünk van, a tanévet 1584 hallgatóval zártuk. Minden éven az utóbbi 10 évben valamilyen új képzést, új szakot elindítunk. Most is a felvételi hirdetésünkben két új szak jelent meg. Az egyik a pszichológia alapképzés. Azt hiszem, hogy nem kell különösebben magyarázni, miért van erre a képzésre szükség. Olyan időket élünk, amikor az ember mentális egészsége is megsínli az országban dúló állapotokat. A másik képzésünk pedig a színművészet. A Beregszászi Színházzal közösen jutottunk arra a döntésre, hogy a színész utánpótlás a szükséges dolog, és éppen ezért együttműködve a Budapesti Színművészeti Egyetemmel, illetőleg, mint mondtam, a Beregszászi Színházzal elindítjuk ezt a képzést is. Ezzel is színesítve a képzési portfóliójunkat. Korábban elsősorban pedagógus képzőintézmény voltunk, de talán érzékelhető az igyekezetünk, hogy a jól bevált tanárszakjaink, a jól bevált gazdasági képzéseink, a jól bevált mondjuk fordító tolmácsképzéseink mellett tágabbra nyitjuk ezúttal az intézmény kapujait, és mindenkit várunk, akár új, akár régi, akár már ismert, vagy akár most induló szakra szeretne hozzánk jönni.
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem mostani végzősei még főiskolán kezdték meg tanulmányaikat. Ma azonban egyetemi diplomát vehettek át. A sok kis romániai magyar iskolás előtt még messze az egyetem, de már egy iskolatáska is komoly segítség lehet az oda vezető úton. A Kárpát-medencében lévő elosztó központokba közel 10 000 iskolatáska érkezett a Rákóczi Szövetség jóvoltából, a román-magyar határ mellett lévő Bihar község római katolikus templomába várták azokat a szülőket, akiknek gyermekei magyar tannyelvű iskolában kezdik a tanulást ősszel. Ionescu Nikolett összeállítása.
Te milyen táskát választottál? Molnár Benett.
Farkasost.
A sulit várod már?
Igen.
Miért?
Már sokat kell tanulni.
Hol is szeretsz tanulni?
Igen. Az avéba sokat csinálunk, meg sok feladatokat csinálunk. És észre megyek suliba, és nagyon várom.
Önök miért adják a gyermekeket magyar tagozatú iskolába? Pénzes Tamás.
Azért, hogy megmaradjanak, mint magyar identitás. Családba magyarul beszélünk. Az az első 14 év én fontosnak tartom, hogy az anyanyelvi szintet tanulja meg úgy, ahogy kell. A szülőföldön maradjanak meg, mint magyar, és ugyanígy, mint a nagyszüleink, dédszüleink megmaradtak, voltak háborúk. Most jó világban, és mégis sokan elvándorolnak, és másért próbálnak szerencsét, de szerintem, aki életre való, az itt is ugyanúgy megmarad, és ugyanígy tud tovább élni. 3 gyermekem van, nyilván a táskát mindegyiknek meg tudnánk menni, meg több írószer, füzeteket, könyveket, ha arról van szó, de nagyra értékelem, hogy létezik ez a támogatás.
Az ön csoportjában hogyan fogadták a szülők ezt a táskát? Sánta Salomé Ibolya, óvodapedagógus.
Magyar közösséghez tartozunk, és nagy-nagy szeretettel fogadták ezt az adományt. Nem feltétlen azt, hogy a táska, hanem azt, hogy összetartozunk, egy magyar közösséghez tartozunk, és onnan jön az adomány, és nagy tisztelet azok számára, akik ezt összegyűjtötték, és akik ezzel foglalkoztak. Tehát nagy szeretettel fogadták a szülők.
Meg a gyerekek is már nagyon élvezik a válogatást.
Igen, 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 igen. A gyerekek is nagy örömmel és mosollyal várták. Óvónéni, mikor jön a táska, már kérdezték.
Van olyan család, aki számára ez jelentős anyagi támogatást jelent, tehát nem csak ez, hanem a többi adomány is, vagy inkább erkölcsi támogatást jelent.
Ahogy én látom a dolgot, mindkettő. Igen, van olyan család, ahol anyagi támogatást jelent, de főleg erkölcsi támogatást. Magyarok vagyunk, ugye, és mi egyek vagyunk, és ez az érzés nagyon fontos a magyar közösség számára.
Hány iskolatáska érkezett a térségbe? Csorba Mihály iskolaigazgató.
Biharon általában a Bihar, Arad, Temes, Krassó, Szörény, Besztercenaszód, Alsófehér, Brassó és Kolozs megyéket szoktuk kiosztani, tehát ez az elosztó központunk. Van még egy Szatmáron, és a Székelyföld most van alakulóba, tehát igazából Dél-Erdély és a Parcium minden kapja az iskolatáskákat. A számok változnak, hál' Istennek nem lefelé. Tehát úgy tudnám mondani, hogy ez a kezdeményezése a szövetségnek nem csak, hogy lelassítja, de megállította a lemorzsolódást, különösen a szórványvidékeken. Tehát ezek az adatok előttem vannak, akarva akaratlanul is látom, hogy ez egy nagyon hasznos kezdeményezése, összefogása a Rákóczi Szövetségnek, ahol azok az emberek adományoznak, akik szeretnének valamit tenni a határon túl rekedt testvérekért.
Ennyire számít ez az ajándék?
Ez egy komplex folyamat, hiszen a nagycsoportosokat már karácsonykor megkeresik egy meséskönyvvel és egy csokoládéval. Az iskolából induláskor kapnak egy táskát, illetve van ez a pénzbeli támogatás, az az első körbe 10 000 forint, amit minden iskolába induló gyerek megkap, illetve a szülőföldön magyarul pályázatban a 100 000 forint egy ösztönzést tud biztosítani. Nem csak ösztönzés, hanem tényleg reálisan segítség, mondom, mint gyakorló apuk a 4 gyerekkel, hogy ez tud hozzájárulni a családi költségvetéshez, és igenis segítség tud lenni iskola kezdéskor.
Itt hány táskát osztottak ki?
21-et osztottunk ki, még hozzánk tartozik Hegyközkovács, jó, sajnos csak 2 nulladikos fog iskolát kezdeni, hozzájuk még később fogunk menni. Úgyhogy mi ilyen bizalommal indítjuk az őszi tanévet, hogy 21 előkészítősünk lesz, ami úgy gondolom, hogy egy egész kis tekintélyes osztály lesz.
A gyermekek száma nő?
Nem esik, mondhatom így, hogy nem esik. Az előző években 2 darab osztályt indítottunk, tehát most egy dupla második első osztályunk van. van. Hát azok az évek ilyenek voltak, akkor több gyerek volt a településen. Most sem vagyunk elégedetlenek, mert azt veszem, hogy akkor volt 29, most van 21. Nyilván, hogy nem olyan mértékű az apadás. Bízunk benne, hogy ez a tendencia nem fog megállni a jövőben sem.
A Rákóczi Szövetség iskolatáskával segíti a külhoni magyar oktatási intézménybe iratkozó gyermekeket és családjaikat. A Common Kolozsvár pedig fiatalok kreatív ötleteinek megvalósítását támogatja idén is. Az ifjúsági programra július 15-ig lehet jelentkezni. A sikeres pályázat akár 5000 lejt is hozhat a legjobban ötletelőknek. A részletekről elsőként Fogarasi Hannit, a PONT csoport kommunikációs szakemberét kérdezte Ferenc Ádám.
A programot a PONT csoport indította 2015-ben, Kolozsvár Európa ifjúsági fővárosa évében. Egy nagyon egyszerű kérdésből indult, mi lenne, ha a fiatalok ötletei valóban alakíthatnák a város életét, és 2015 óta ugye több ezer fiatal csatlakozott, és több száz programot valósított meg a városban. Jelenleg Sepsiszentgyörgyön, Szatmárnémetiben, Székelyudvarhelyen, Vászlújban is vannak Common kiadások, ugyanakkor az Urbact Európai Városfejlesztési Program jó gyakorlatként ismerte ezt a programot. Most már ugye a 2026-os kiadásnál tartunk, a beiratkozási fázisban vagyunk most. Alapvetően 14 és 27 év közötti fiatalokat várnak, ami hasznos a közösségnek, jót tesz Kolozsvárnak. Legalább 55 ötlet részesülhet támogatásban. A programot pedig a PONT csoport szervezi partnerségben a Kolozsvári Fiatalok Föderációjával. Kolozsvár polgármesteri hivatala és helyi tanácsa finanszírozza ezt a programot, és a program fejlesztését a Botnár Alapítvány finanszírozza.
Osztályonként van-e egyfajta lebontása ennek a programnak, és akkor fordulok is Dimény Kristófhoz, aki a program facilitátora.
Tág ez a dolog, hogy a fiataloknak van, de gyakorlatilag minden kolozsvári fiatalra lövünk, 14 és 27 év közötti fiatalokról beszélünk. Van három trekkünk, mi ezt így neveztük el, három külön sávon versenyeznek a fiatalok, ilyen szinten kategorizáljuk őket, de ez nem beskatujázni akarja őket, hanem ez inkább egy picit az ő segítségükre van. Van egy Connect névre hallgató trekkünk, sávunk, ezen először azok a csapatok fognak versenyezni, amely csapatoknak minden tagja valamilyen szempontból hátrányos helyzetű, vagy úgy határoztuk meg, hogy nekik valamilyen szinten nehezebb a közösséget elérni, nehezebb promózniuk az ötleteiket. Beszélünk például akár a fogyatékkal élő fiatalokról, akár mondjuk bevándorló hátterű fiatalokról, olyanokról, akik nem beszélik a nyelvet, vagy nincs itt egy kialakult közösségük, mint a kolozsvári fiataloknak, de mindattól függetlenül Kolozsváron élnek, tanulnak vagy dolgoznak, tehát beleesnek ebbe a kategóriába. Szóval ez a Connect. Van a teen sáv, ami ugye tinédzsereknek van, tehát itt, hogyha minden csapattag 14 és 18 év közötti, akkor ők ebben a kategóriában versenyeznek, és így gyakorlatilag ennyi a kikötés. És ez úgy működik, hogy a konnektesek először a konnektesekkel versenyeznek, és ott kiosztunk először 5 díjat, a tínesek a tínesekkel versenyeznek, és ott kiosztunk 10 díjat, és akkor a maradék csapat mind a konnektből, mind a teamből átkerül az openbe, és az open van mindenkinek, ugye 14-től 27 éves fiatalokig. Tehát a kategorizáció annyiből áll.
És olyan csapatról is tudok, akik a Kamanan keresztül alakultak, végül egyesületté később, és konkrétan egy ilyen projekt indította el őket ezen az úton. Hogyan tudnak jelentkezni ezek a fiatalok, és milyen sarkalatos pontjai vannak a projektnek?
A fiatalok legalább 3 és maximum 15 fős csapatokban kell összeálljanak. Egy csapat egy ötletet tölthet fel. Van nekünk egy platformunk, a kamanklus.ro. Ide a csapatok fel kell töltsék az ötleteiket, és mi ellenőrizünk minden ötletet, tehát van néhány szabály, vannak olyan ötletek, amik nem támogathatóak, például politikai témájú ötleteket nem támogatunk, amik gyűlöletkeltők, ilyen dolgok, amik kvázi valamilyen szinten nyilvánvalóak is. Az, hogy milyen ötleteket támogatunk, az nagyon-nagyon tág. Gyakorlatilag van nekünk egy szlogenünk, ami a Let's do well together, tegyünk jót együtt, legyünk jól együtt. Ha olyan az ötlet, ami a közösségnek szól, ami vagány, ami Kolozsváron történik meg, és a kolozsváriaknak szól, és ingyenes a belépés rá, akkor azt mindenféle és akármilyen témában támogatni fogjuk. Tehát feltöltődik az ötlet, lesz 2 hét, amiben a Common csapata le fogunk ülni, és meg fogjuk nézni, hogy ezek az ötletek rendben vannak-e, a szabályzat szempontjából megvalósíthatóak-e, valóban okésak-e az ötletek. Majd, ha ellenőriztük és minden módosítás megtörtént, akkor következik a szavazás. Minden legalább 14 éves kolozsvári szavazhatnak a kedvenc ötleteikre, és a szavazás végén az ötletet a csapatok megvalósítják.
számos érdekes és izgalmas projekt valósult meg az elmúlt években. Ebből szemezzünk egy párat, melyek voltak a legemlékezetesebb, legjobb projektek?
Kiemelni egy-egy projektet semmiképpen nem szeretnék, mert azt gondolom, hogy mindegyik projekt nagyon értékes és hasznos volt a közösségnek, és nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy a programnak az erőssége nem csak az, hogy pénzügyi támogatást kapnak a fiatalok a projektjeik megvalósítására, hanem egy olyan teret és támogató közösséget biztosít, ami azt üzeni a fiataloknak, hogy bármilyen ötlettel lehet jönni, lehet jelentkezni, nem muszáj az világ megváltó ötlet legyen, lehet kis közösségnek szóló, akár egy lakónegyednek szóló program, vagy egy olyan program, ami az egész várost megszólítja. Ebben a programban lehet jelentkezni, a közösség fogja eldönteni, a kolozsvári közösség, és abban benne a fiatalok is, hogy mely ötletek részesülnek támogatásban, és valósulnak meg a fiatalok által majd. Voltak koncertek, kiállítások, különböző egészségügyi kampányok, például HPV megelőző kampány, újrahasznosító kampány, faültető kampány, de rengeteg olyan program valósul meg, ami mind a közösségnek, mind a fiataloknak hasznos, és azt gondolom, hogy ez a program lehetőséget ad arra is, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy az itt élő, tanuló vagy dolgozó fiataloknak mi az, ami igazán fontos, és mi az, ami igazán felkelti az érdeklődését.
Július 15-ig jelentkezhetnek a Kaman Kolozsvár oldalán azok a fiatalok, akik ötleteikkel alakítanák a város életét.
Határok nélkül a Kossuth Rádióban.
A temesvári heti új szóbaráti köre 2008-ban a bánsági magyar újságírás hűséges szolgálatáért díjat alapított, amely nevét Pesti Frigyesről kapta. Akkor volt pontosan 150 éve, hogy Pesti Frigyes megjelentette a térség első magyar nyelvű lapját, a Delejtűt. Idén Momir Dorottya, a Bánsági Magyar Értékekért Egyesület tagja vehette át a díjat a heti új szóbaráti köre szombati találkozóján. Lehőcz László beszélgetett vele.
Laudációjában Bodo Barna azt mondta, hogy a magyarság értékeinek kutatója, illetve a temesvári temetők első számú ismerője. Hogyan kezdődött ez a munka?
Jó pár évvel ezelőtt kezdődött, amikor létezett egy olyan egyesület és honlap is, hogy Bánaterra, akkor kezdtük felkutatni a temetőkben a román személyiségek sírjait, és írni róluk, és akkor egyik alkalommal a mi temesvári történészünk Szekernyes János úr mondta, hogy jó lenne, hogyha foglalkoznék a magyar személyiségek sírjairól, és vettem az ötletet, és azóta már eltelt 10-20 év is, viszont annyira rendszeresen, hogy végigjárjam a temetők minden parcellájának, minden sírját, és a legtöbb magyar és német sírokat le is fényképeztem, tehát van egy nagy fényképtáram is ezekről a sírokról, akkor jött ez az ötletem, hogy írjak is róluk, és minden évben egy-egy temetőt feldolgoztam, és a helyi újságunk magyar évkönyvében, mindenki kalendáriumában minden évben megjelent eddig egy-egy temetőnek a híres személyiségeknek a sírjairól, illetve a személyiségekről is írok. Az idén lesz már a negyedik temető, amit feldolgoztam, most a belvárosi temető fog megjelenni az idei évi kalendáriumban. Megjelent egy kötetünk a bánsági értékekről, és többen írtak gyárakról, iskolákról, különböző parkokról, híres parkokról, és hát engem akkor megkértek, hogy ha már a temetőkkel foglalkozik a sírokkal, hogy akkor írjak én is, és írtam. De olyan szemszögből írtam, hogy mi a helyzet a jelenlegi személyiségeknek a sírjáról, illetve hogy mennyire vannak megrongálva, és hány ilyen személyiségnek a sírját felszámolták és eltüntették.
És nem csak írt ezeknek a személyiségeknek a sírjairól, hanem többet megtalált a temetőkben, elhagyatva, ledöntve, és ezek méltó helyre kerülhettek, illetve kerülhetnek a közeljövőben.
Igen, felfedeztem például az első világháborús hősöknek a sírjait, a második világháborús hősöknek a sírjait. Ezekről is van egy kimutatásom, és akkor ott vannak a 48-as honvédek. 49. augusztusában tudjuk, hogy itt Temesváron nagy harcok dúltak a szabadságharcért. Nagyon sokan elvesztek akkor a csatába, viszont nagyon sokan túlélték. És akkor létezett egy olyan egylet, ami keretében ők számon voltak tartva, élték a civil életüket, és aztán, amikor elhunytak, akkor általában megjelent a helyi újságban egy kicsi életleírás, egy pár sor, hogy ki volt az illető, hol harcolt, és innen tudunk róluk többet. Például én 17 ilyen személynek a sírját megtaláltam, amelyikből kettő most már olyan állapotban van, hogy tulajdonképpen tulajdonképpen már nem áll az eredeti helyén. Egyet sikerült a tavaly kimentsünk a gyárvárosi temetőből, azt felszámolták, az 2-3 évvel ezelőtt még állt a helyén. Egy másik viszont a józsefvárosi temetőbe egy sírsornak a szélén a földbe volt betaposva, és a mai napig ott van. Én amikor találok egy-egy ilyen sírt, vagy például olyan sírok és sírkövek is, ami mondjuk nehezen olvasható ki, hát rögtön lemosom, letisztítom, mert ezek biztosan, hogy régi személyeknek a sírjai, és persze itt is láttam, hogy ez egy híres személyiség volt, és akkor Iklopsi Ilona, a kolléganőnk, aki ő is az egyesület tagunk segítségével, megtudtuk, hogy ő is 48-as honvéd volt, mert az ő sírkövén sajnos nincs feltüntetve, de így megvan az újságcikk, megvan minden, úgyhogy tudjuk konkrétan, hogy hol volt és hogy miben vető részt.
Milyen téren folytatja ezt a munkát?
Temesvárnak van ez a 4 nagy kerületi temetője, ami a városházának tartozik, az Erzsébetvárosi, a Józsefvárosi, a Gyárvárosi és a Belvárosi. Most ezeket mind végigjártam, az idén megjelenik írásba is a 4. a Belvárosi. Jövőre úgy számítottam, hogy ilyen felekezeti temetőket fogok felkeresni, tudnélik nekünk a katolikusoknak is van külön temetőnk, például a Mehalába, meg Szabadfalun, meg még egy pár ilyen külváros részekben. Azokat is felkeresem, és ott is fogok kutatni, hogyha találok, mert tudunk olyan személyiségekről, akik ilyen helyeken lettek eltemetve, és ott fogom folytatni jövőre. És akkor talán egy-két év múlva folytatom a zsidó temetővel, mert az is egy óriási nagy temető, és ott rengeteg személyiség van, úgyhogy ottan lehet, hogy nagy munka vár rám.
A temesvári heti újszó baráti köre idén Momir Dorottyának ítélte oda a Pesti Frigyes díjat. Őt hallották korábban. A hétvégén színes viseletbe öltözött lányok és asszonyok, legények és férfiak lepték el Székelyföld településeit. Egyik nap a Székely népviselet napját, másnap pedig az 1000 Székely leányét ülték meg. Az eseményekről Bíró István tudósít Csíkszeredából.
A Hargita megyei önkormányzat munkatársa is felöltötték viseletüket a Székely népviselet napjára. Mennyire különleges a hagyományos népviseletben dolgozni?
Bálint Margit vagyok, Hargita megye tanácsánál dolgozom. Nekünk ez egy különleges nap. Minden évben csatlakozunk a kezdeményezéshez, a munkavégzés ebben a ruhában történik, viszont szívünkben gyakorlatilag minden nap ott van ez a népviselet, hiszen az összetartozáson túl a mindennapi munka, illetve ünnepek része is, és ezt mi így éljük meg.
Magyarország csíkszeredai főkonzulátusa is immár évek óta csatlakozik a Székely népviselet napja rendezvényhez. Miért Dolhai István főkonzul, ráadásul Székely viseletbe öltözött a konzul úr?
Így van, fontosnak tartjuk, hogy ez erről a napról megemlékezzük, és a kollégák is beöltöznek, lejövünk ide, és megmutatjuk, hogy mi is része vagyunk a városnak, a Székely közösségnek, hiszen itt dolgozunk, itt élünk, szerintem természetes dolog, hogy csatlakozunk azokhoz a székelyekhez, akik megünneplik minden évben a Székely népviselet napját.
A Csíkszeredai megyei sürgősségi kórház, csíksomlyói tüdő és fertőző betegségek osztályán a munkaközösség talán a leghűségesebb résztvevője a Székely népviselet napjának, ugyanis évről évre ide várják a Hargita Székely Néptánc Színház tagjait, gondoskodnak a bejövetelkor a fertőtlenítésről, idézőjelben mondom a fertőtlenítést, és egy jó nagyot táncolnak.
Kurko Csilla vagyok, tüdőgyógyász. Nekünk nagy élmény mindenképpen, de most már a napunkat nem tudjuk így végig dolgozni, hanem hozzuk magunkkal a viselet és a megegyezett órára öltözünk be. És nagyon szeretjük, mert kemény a munkánk. A covidos periódus óta még sokkal keményebb lett, mert változott a patológia, és nem szeretnők, hogy abba a szagsávba legyünk csak beállva, hanem valami legyen, ami így hétköznapi szinten is feldobja a napunkat. Ugyanakkor közösségkovácsoló ereje is van. És akkor még nem szóltam a hagyományokról.
Nagyon szép a népviselet.
Ez egy gyergyói népviselet, a rokolyát a nagyanyámtól örököltem, az egy 100 éves rokolya, és melléje van a kiegészítőknek a, hát az utólag volt leszövetve kézi szövéssel. Pont ezért, amiről beszéltem, a hagyományoknak a tisztelete. Ha mi nem, akik mondhatjuk, hogy még tanult emberek is vagyunk, és hogyha nem állunk emellé a dolog mellé, akkor szép lassan lehet, hogy elkopik. Habár ez a Székelyföldre nem jellemző.
András Mihály szervező, a Hargita Székely Néptánc Színház igazgatója.
Amire figyelmet fordítunk, az elkezd fejlődni, az elkezd megmutatkozni, és mi most a Székely népviseletre fordítjuk a figyelmünket ezen a napon, minden évben, és soha nem látott, elfelejtett viseletek kerültek elő most is. Most nagy tusnádiak jöttek. jöttek olyan viselettel, hogy ne a hidegráz, hogy előkerült. Tehát évek telnek el, és azt mondják, hogy befejeztük a munkánkat, most már csak megmutatkozunk a népviseletünkbe, de nem, mert előkerülnek a régiek, hogyha figyelme fordítunk rájuk. És akkor lehet egy derűs napunk, azért, mert akik itt találkoztunk, így úgy, a tánc miatt, a zene miatt, de főleg a viselet miatt egymásra néztünk, és jókedvre derültünk. Tehát kellenek ezek a jókedvű derűs napok az életben.
Hitében erős, erkölcsében tiszta, önazonosságában szilárd ifjúságot akarunk. Így hirdették meg 1931-ben az első ezer székely leány találkozót. 2026-ban mi az üzenete ennek a rendezvénynek? András Mihály szervező, a Hargita Székely Néptánc Színház igazgatója.
Az üzenete úgy gondolom az, hogy jó együtt lenni, jó együtt ünnepelni, kell együtt ünnepelni, és hogyha együtt vagyunk, akkor az imádságunk is erősebb, és hogyha ez vidám, jókedvű, és hálát adunk annak, hogy békében töltjük az életünket, akkor az biztos, hogy célba jut, meghallgattatik. Nagyon fontos, hogy hálásak legyünk, és jól érezzük magunk a szülőföldünkön.
Honnan is hányan érkeztek a népzene, a néptánc és az imádság ünnepére ide Csíksomjóra?
Közel 40 csoport érkezett az idén, és azért csak ennyi, mert ennyi fér be egy napban, mert hogy kórusok is fellépnek, meg köszöntő beszédek vannak, közös tánc van, közös fényképezés, közös ének, tehát annyi minden történik a mai nap, hogy ennyi fér be egy napba.
Korodi Attila Csíkszered a polgármestere azt mondta, hogy ez a találkozó, ez az ünnep főként nem a múlt idézésről szól. Polgármester úr, hogy látja, lesznek-e fiatalok, akik tovább viszik ezt a rendezvényt?
Határozottan igen, évről évre egyre több gyerek, fiatal, újabb és újabb generációk veszik fel a viseletünket, és nem egy erőltetett találkozóként, hanem egy természetes, örömmel teli énekkel, tánccal, közös pillanatokkal fűszerezett és megélt ünnepre jönnek el. A viselet már annyira természetes a gyerekeinknek, de rengeteg munka van oktatóknak, iskoláknak, a Hargita Székely Néptánc Színházunknak, hogy nekünk ez a természetes mindennapjainknak a része, és ez a legjobb ebben a történetben, hogy nem porosan veszik ki valamelyik szekrény mélyéből, hanem évente többször magukra öltik, és ezekben a viselettel körülírt hangulatban élik meg a gyerekkorunknak egy részét. Ez egy nagyon szép történet. Azt jelenti, hogy van erő abban, hogy 95 év után újra találkozunk, és ezért Székely napját megéljük.
A kászoni hagyományőrzők mindig színfoltot hoznak az ezer székely leány napjára. Idén milyen táncokkal érkeztek, és hogy érzik itt magukat? Tima Mária Magdolna, a néptánc csoport vezetője.
Az idén a Szederinda csoporttal érkeztünk ide, és bukovinai táncokat hoztunk. A bukovinai táncokkal most ismerkednek, tehát másfél éve, hogy tanulják, és hát a bukovinai székelyeket megidéztük ezzel a tánccal itt az ezer székely leány napján.
A Székely Népviselet napját, illetve az Ezer Székely Leányok napját ülték meg Csíkszeredában az elmúlt hétvégén. Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk véget ért. A hangmérnök Schwarz Nóra nevében is megköszönöm szíves figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Veresemese Gyöngyvért hallották. Viszont hallásra!
Tegnapi műsorunkat ismételtük meg.